Előszó. Életemnek már igen korai szakaszában rossz szemmel kezdtem nézni az idomított állatokkal való produkciókat. Talán a velem született és kielégíthetetlen érdeklődési ösztönömnél fogva, ez az ösztön bélyegezte meg előttem a szórakozása formáját, mert a színpad mögé vezetett, hogy utána járjak, hogyan hozzák össze az ilyen előadásokat. És amit az előadás jóindulatú és pompás külső színe mögött találtam, az nem volt szép. Valami olyan borzasztó kegyetlenség volt, hogy meg vagyok győződve, nincs normális ember, aki, ha megtudja ezt, valaha is gyönyörűséggel tudjon szemlélni egy állatidomítási mutatványt. Én már csak nem vagyok érzelgős ember. A kritikusok és az érzelgősök valami ősi bestiának tartanak, aki kedvét leli az erőszak és a borzalom kiontott vérében. Nem vitatkozom általános hírnevem e dolgáról, elfogadom kurrens tőzsdei értékét, de meg kell mondanom, hogy az életnek csak ugyan igen durva iskolájába jártam, és a hajó fedélzett legénységi helyétől, a fogháztól, a rossz hírű városnegyedektől, a sivatagtól, a síralomháztól, a járvány baraktól kezdve a csatatérig és a hadi kórházig több embertelenséget és kegyetlenséget láttam, mint az átlagos ember. Borzalmas meghallgatásokat és sebesüléseket láttam. Láttam nyomorultakat akasztófára kerülni, mert nyomorultak lévén nem volt pénzük ügyvédre. Láttam erős férfiak testét, lelkét megtörni, és láttam másokat, akiket a rossz bánásmód állandó és üvöltő örjöngésbe kergetett. Tanúja voltam, hogyan haltak éhen fiatalok, öregek és gyerekek is. Láttam férfiakat a korbácsok, dorongok és öklök csapásai alatt. Láttam, amikor a fekete legények pucér törzsökére olyan alaposan vágódott a rinocéroszbőr korbács, hogy minden csapás körös körül hasította le róluk a bőrt. De hogy végül megjegyezzem, a világ kegyetlenkedése sohasem döbbentett és borzasztott meg úgy, mint a vidám, kacagó és tapsoló publikum körében, amikor a színpadon állatidomítási számokat adtak elő. Akinek erős a gyomra és kemény a feje hozzá, talán sokat elviselhet a világnak abból az öntudatlan és nem szándékos kegyetlenkedéséből és kínzásából, amit fellobbanó természet és korlátoltság követnek el. Nekem van hozzá gyomrom és fejem is, de el kell fordítanom a fejemet, és émeljek a gyomrom attól a hidegvérű, tudatos, szándékos kegyetlenségtől és kínzástól, amely 100 állatidomítási szám közül 99-nek rejlik a háta mögött. A kegyetlenség valóságos művészetté lett, és legszebb virágait termi az állatidomítók világában. Megpróbáltatáshoz, kegyetlenséghez, brutalitáshoz edzett erős gyomrom és koponyám van, mondom. Mégis, mire férfi lettem, azon vettem észre magamat, hogy önkénytelenül védekezem az állatidomítási számok okozta rémes érzések ellen. Valahányszor ilyen szám következett a színpadon, én fölkeltem és kimentem. Önkénytelenül, mondom. Ezzel azt akarom mondani, hogy soha nem fordult meg a fejemben, hogy ez már programszerű eljárás, amely meghaladja a halálos csapást az állatidomítási mutatványoknak. Én csak védekeztem a fájdalom ellen, amit olyan dolog látása okoz, amelyeket fáj végignézni. De az utóbbi időben olyannak ismertem ki az emberi természetet, hogy állíthatom, nincs egészséges, normális emberi lény, aki eltűrni az ilyen előadásokat, ha tudná azt az iszonyatos kegyetlenséget, amely mögöttük rejlik és lehetővé teszi őket. Ezért ezennel bátorkodom három indítványt tenni. Először, ismerje meg minden ember azoknak az eszközöknek kikerülhetetlen és örökös lelketlenségét, amelyek alkalmazása nélkül lehetetlen elérni, hogy állatok fizető közönség előtt mutatványokat végezzenek. Másodszor, indítványozom, hogy mindenki, férfi, nő, fiú, leány, aki így megismerkedett az állatidomítás művészetének eszközeivel, lépjen be a közösségi vagy országos emberbaráti és állatvédő egyesületek szervezetébe. A harmadik indítványt nem mondhatom el, mielőtt valamit még meg nem jegyeztem. Mint az emberek egyéb százezrei, más tereken magam is fejtettem ki arra irányuló tevékenységet, hogy az emberiség tömegét a saját nyomorúságos helyzetének megjavítása céljából mozgalmakba szervezzem. Ha ezt nehéz elérni, Még nehezebb az embereket rábírni valami szervezett erőfeszítésre azért, hogy az alsóbb rangú állatok súlyos helyzetét megkönnyítsék. Kétség kívül minnyáján véres könnyeket fogunk sírni, és véres verejtéket fogunk izzadni, ha rájövünk arra az elkerülhetetlen kegyetlenségre és brutalitásra, amely az állatidomítási világnak léte és alapja. De valamennyiünk 1%-ának tized része sem fog belépni bármilyen állatvédelmi szervezkedésbe, hogy a magunk szavaival, tetteivel és hozzájárulásaival is elejét vegyük az állatokon elkövetett kegyetlenségeknek. Ez már a mi emberi természetünk gyengesége. Ezt a természetet éppen úgy tudomásul kell vennünk, mint a hideget és a meleget, az át nem látszó testek opacitását, vagy a gravitációs erő lefelé törekvő szándékát. Mégis nekünk többinek, a megmaradt 99,9%-nak saját gyengeségünk könnyed helyzetében is marad egy roppant egyszerű mód kifejezni azt a célunkat, hogy a világból írtassék ki az a kegyetlenség, amelyet néhányan közülünk többi minnyájunk mulattatására követnek el idomított állatokon, akik elvégre a nagy világ felszínén csupán alsóbb rendű állatok nálunk. Roppant könnyű az egész. Ne tessék tagdíjakra vagy levelező titkárokra gondolni. Csak arra tessék gondolni, hogy mihelyt Orfeumban vagy egyéb szórakozó helyen idomított állatokat kezdenek produkálni előttünk, igen egyszerűen kifejezhetjük az ilyen számokról való elítélő véleményünket, ha felkelünk a székből, kimegyünk egyet sétálni a friss levegőre, és ha a számnak vége van, visszajövünk megnézni a műsor további részét. Nem kell egyebet tenni, mint kiküszöbölni az állatidomítási számot minden nyilvános szórakozó helyműsorából. Mutassuk meg az igazgatóságnak, hogy az ilyen számok népszerűtlenek, és egyszer csak egy szép napon az igazgatóság megszűnik majd ilyen számokat feltálalni a közönségnek. Jack London, Glen Allen, Sonoma kerület, Kalifornia, 1915. december 8. Maggin úrnak volt két ír terrierje, két kitűnő tiszta fajú, drótszőrű állat. Boldog házasságban élt a kutya pár, és Frigyüket két pompás fiú gyermekkel áldotta meg az ég. Maggin úr az egyiket elnevezte Jeromosnak, a másikat elnevezte Mihálynak. Jeromos története nem elapokra tartozik, elég annyit elmondani róla, hogy rendkívül kalandos pályafutás után Jeromos kitűnő és szeretett gazdát talált Keenan amerikai birtokosban, aki hosszú jakt kirándulásáról most volt hazatérőben a feleségével Észak-Amerika felé. Tulági a kis ausztráliai szigeti helység kikötőjében viszont kisé megállapodott Kellár kapitány a Eugenie nevű cert vadászhajóval. Úgy volt, hogy Mihályt ő viszi magával. Itt kezdődik Mihály kalandos élete folytatása. Első fejezet. Mihály, a négerfaj esküdt ellensége sohasem hajózott ki Tulagiból a Eugenie fedélzetén. A Makambo nevű gőzös ugyanis minden ötödik héten Tulagiban állott meg, amikor Új-Guinea felől erre vitt az útja az ausztráliai kontinens irányában. Ezen az éjjelen elkésve futott be a kikötőbe, és Kellár kapitány éppen ekkor felejtette a parton a kutyát. Ez még nem lett volna baj. Kellár kapitány éjfélkor visszament a partra. Személyesen mászott fel a magas dombra az angol közigazgatási tisztviselő lakására, a jakt legénysége pedig a vidéket és a kenuházakat kutatta át eredménytelenül. A baj az volt, hogy egy órával előbb, semmint a Makambo felszette a horgonyát, ugyanakkor, amikor Kellár kapitány kifelé indult a partra, Mihály a kormányfél egy ablak nyílásán a Makambóra került. Mihály tudni illik, kevéssé ismerte a világot, és azt hitte, hogy ezen a hajón fogja Jeromost találni, hiszen amikor legutoljára látta a testvérét, az szintén egy hajón tartózkodott. Meg aztán Mihály barátságot is kötött valakivel. Dotri Doug a Makambo hajópincére volt. Vihette volna többre is, vitte is volna szívesen, de volt egy saját, külön hírneve, amelytől el volt ragadtatva. Szüleitől szerencsésen éles, de lassú elmét örökölt, viszont ragyogóan erős szervezetet, így aztán a hírnév abból állott, hogy 20 éve még egyszer sem mulasztotta el a napi munkáját, és napi 10 üveg sörét még akkor sem, mint el szokta hencegni, amikor a német szigeteken minden üveg sörben 10 szem kinint oldott fel a maláriája ellen. A Macambo kapitánya, mint előtte a Moresby, a Messina, a Sir Edward Grace és a Burns Philip gőzhajózási társaság egyéb furcsa nevű hajóinak kapitányai sorban, büszkén szokta mutatni az utasoknak a hajó pincért, mint élő regényt, mint a tenger történetének unikumát. Dottry Doug ilyenkor lenne a fedélzeten úgy ment a dolga után, mintha nem tudna semmit, de lopva oda-oda pillantott a hídra, ahonnan a kapitány meg az utasok néztek le rá, és a melle büszkén dagadozott, mert tudta, hogy a kapitány ilyenkor így szól.
Na nézzék, ez Dottry Doug az Elephant hordó. 20 éve soha nem volt sem részeg, sem józan, és sohasem mulasztotta el a napi 10 üvegsörét. Hihetetlen. Én bámulom. Nem hinnék el, ha így megnézik, de komolyan, ilyen ember. Mindig elvégzi a munkáját, megtartja a másféle munkaidős inspekciót, sőt, egyfolytában 3 turnust képes végigcsinálni. Nekem egyetlen pohár sörtől már gyomorégésem van, és a legközelebbi étkezésnél nincs étvágyam. De ő valósággal virul a sörtől. Nézzék csak meg!
Tudván, hogy mit beszél róla a kapitány, és büszkén a saját tehetségének tudatában, Dottry Doug ilyenkor 2 tűzzel folytatta a munkáját, és kitűnő szervezetének jeléül aznap még 2 üveg sört ítélt halára. Furcsa hírnév volt ez, mint ahogy az emberek között is sok furcsa akad. Dottry Doug ebben találta meg létének igazolását. Energiáját, lelki erejét ennél fogva igyekezett is arra fordítani, hogy a napi 10 üveges hírnevet csorbítatlanul fenntartsa. A munkaszünet tétlen perceiben ezért csinált teknőcből fésüket és hajkeféket eladásra, és ezért volt könnyen kapható arra, hogy ellopja a más kutyáját. Valakinek meg kellett fizetni a 10 üveg sör árát, amely 30-al megszorozva, egy hónap leforgása alatt tetemes summává tudott növekedni. És mivel ez a valaki nem lehetett más, mint maga Dottry Doug, szükségesnek találta, hogy Mihályt egy kormányfél ablakjukon át a Macambóra juttassa. Mihály, aki a kikötőben felejtve tétlenül ődöngött a parton, itt találkozott a zömök, kövér, szürke hajú hajópincérrel. A barátság úgy szólván egy pillanat alatt meg volt köttetve közöttük. Mihály barátkozó természetű nyájas fickó volt, pedig nagyon kevés fehér embert ismert eddig. Ismerte Huggin urat, továbbá Derbyt és Bobot, a Huggin úr gyermekeit, aztán Kellár kapitányt és a Eugenie matrózait, végül Kinen Harleyt és jaktja az Ariel tisztjeit. Kivétel nélkül mindről azt találta, hogy élvezetesen különböznek a fekete emberektől, akiknek lenézésére és megfékezésére tanították. Ez alól az általános megállapítás alól Dottry Doug sem bizonyult kivételnek előtte. Dottry meglátta és rákiáltott.
Nini, te fehér ember kutyája! Hát mit csinálsz itt Szerecsen országban?
Mihály a méltóság teljes tartózkodás hűvösségével próbált válaszolni, de ezt meghazudtolta fülének sóvár hegyezése és a szemében ragyogó jókedv. Dottry Doug ezt nagyon is jól észrevette. Első pillantásra minden kutyát kiismert. A CET vadászhajók kirakodásánál néger legények lámpásokat tartottak. Ezeknek fényénél vette szemügyre Mihályt. Első látásra 2 dolgot mindjárt megállapított Mihályról. Először, hogy nagyon kedves jószág, a rendkívüli értelem az arcára van írva. Másodszor, hogy értékes kutya. E 2 megállapítás után Dottry Doug gyorsan körülnézett. Nem nézett oda senki. Ebben a pillanatban csak négerek áldogáltak a közelben, akik a tenger felé ügyeltek, mert evező csapások zaját hallották és készülődni kezdtek, hogy fogadják a megrakva érkező újabb árucsónakot. Jobbra egy lámpás mellett egy kormányzósági hivatalnok alakja volt kivehető, aki hevesen veszekedett a Macambo rakomány felügyelőjével a fuvarlevél valami hibája miatt. A hajópincér gyors pillantást vetett Mihályra és elhatározta magát. Tettetett közömbösséggel elindult, és a rakodópart mentén kisétált a lámpák világító köréből. 120 lépésnyire leült a fővenyen és várt.
20 fontot úgy megér, mint egy gombot, mondta magában. Vagy ha legalább 10 fontot nem kapok érte, akkor csecsemő vagyok, aki nem tudja megkülönböztetni a terriert az agártól. 10 font? Há, hogyne. Egész biztos. Sydney akármelyik kikötői csapszékében.
Na és a 10 font?
Csupa 10 üveg sörré változott a fejében, mint valami sörgyár óriási és fényes látománya. A homokon lépések neszét és halk szimatolást hallott, amitől hirtelen felfigyelt. Úgy történt, ahogy remélte. A kutya mindjárt megszerette, és most utána jött. Mert Dotridákban megvolt az a bizonyos valami, amit Mihály is hamar megtudott, amikor az emberi kéz kinyúlt utána és megfogta, félig a torkánál, félig a füle alatt, a nyaka szőrénél fogva. Ebben a kéz mozdulatban nem volt semmi fenyegető, semmi próbálkozás vagy félénkség. Sőt, lelkes és nyílt szívű mozdulat volt, amely Mihályban bizalmat ébresztett. Goromba volt, de nem fájt, biztos volt, de nem fenyegetett, gyakorlott volt, de nem hízelgett. Mihály számára minden esetre a világon a legtermészetesebb dolognak látszott, hogy egy vadidegen ember ilyen nyájasan megragadja és megrázogatja.
Jó van, kutyus. Na, gyere csak ide. Gyere ide, kapsz valami nagyon jót.
Na, az biztos, hogy Mihály még nem találkozott emberrel, akit ennyire rögtön lehetett szeretni. Dotridag persze ösztönösen tudta, hogyan kell kutyával bánni. Természetéből hiányzott a kegyetlenség. Sem túlságosan makacskodó, sem túlságosan engedékeny nem volt. Nem volt nyájasabb most sem, mint Mihály. Nyájasnak nyájas volt a kutyához, de ebből a nyájasságból hiányzott a felkínálkozás. Éppen csak, hogy megrázogatta bevezetőül a kutya nyakát, mindjárt el is eresztette, és úgy látszott, hogy nem is törődik vele többet. Pipára gyújtott, és egymás után több gyújtót is elhasznált, mintha a szél oltotta volna ki mindet. De még a gyújtószálak szinte a körmére égtek, és még rettentő böfékelést mímelt, apró, okos, kék szeme a bozontos ősz szemöldök alól figyelmesen tanulmányozta Mihályt. Mihály pedig felcsapott füllel és figyelő szemmel nézte ezt az idegent, aki mintha egyáltalában nem is lett volna idegen. Mihály leginkább csalódást érzett e pillanatban, hogy a pompás két lábú isten ügyet sem vett rá többet. Pedig ő maga fel is szólította, hogy ismerkedjenek meg bővebben. Játszani hívta. Hirtelen felkapta a mancsait a földről, és megint lecsapta. Előre nyújtózkodott, a hátulját magasan tartotta, és olyan görbében hajtotta be a testét, hogy a melle szinte a földet érte. Csonka farka a jó lélek jeleit csóválta, a torkán éles, hívogató ugatás szaladt ki. De az ember nem törődött vele. Oktalanul igazította odébb a pipáját a sötétségben, amely a harmadik gyújtószálat követte. A szó szoros értelmében flörtöltek egymással. A pincér úgy viselkedett, mint az udvarló, aki alattomosan lesi, hűtlen lesz-e hozzá a hölgy, aztán ügyes gavallér módjára visszacsábítja. Mihály nyilván észrevette, hogy az ember nem törődömsége és közönye visszautasítást akar jelenteni. Izgett, mozgott és fenyegetően mutatta, hogy elmegy. Ekkor a pincér gorombá rákiáltott.
Gyere ide! Gyere ide, hé!
És Dotridag örömmel vigyorgott magában, amikor Mihály odajött, és hosszan és komolyan szimatolta a nadrágja szárát. Fel is használta a kutya közelségét, hogy még jobban megnézze. Megint pipára gyújtott, és szemügyre vette a kutya pompás vonalait.
Ezt aztán nevezem kutyának, mondta hangosan, elismerően. Hallod-e, kutya? Első díjakat nyerhetnél akármilyen kiállításon, mint valami fajkecske. Csak ez a kis baj van itt az egyik kajlafüleddel. Szinte ki szeretném vasalni. Na de majd megcsinálja az állatorvos.
Egyik kezével hanyagul odanyúlt a Mihály füléhez, és az érzéki kellemességhez ösztönösen értő ujja hegyével elkezdte fogdosni a kutya füle tövét ott, ahol a porcogója be volt ágyazva a koponya feszes bőrébe. Mihálynak ez jól esett. Soha emberi kéz nem fogdosta még meg így a fülét anélkül, hogy ne fájt volna. Ezek az ujjak pedig olyan erős fizikai gyönyörűséget okoztak neki, hogy a kéj elismeréséül egész testével forgolódott és igyekezett. Az ujjak most lassan, hosszan fölfelé húzták a fület, a fül lassan simult át az ujjak között egészen a leghegyeig, aztán puhán aláhullott. Ez így ment, hol az egyik, hol a másik füllel. Közben az ember halkan beszélt, amit Mihály nem értett ugyan, de hozzáintézett beszédgyanánt fogadott. Dotridag végighúzta az ujjait a kutya fején, aztán megint gyújtót vett elő.
A fej. Kitűnő, erős és lapos. Semmi ránc. Az állkapocs pompás, jó és veszedelmes. Az arc egy hajszányival sem teltebb vagy szélesebb, mint ahogy dukál.
Aztán benyúlt a Mihály szájába, hogy a fogak erejéről és egyenességéről meggyőződjék. Megnézte a kutya vállának szélességét és melle mélységét. Felvette a kutya egyik lábát is. Aztán megint gyújtóval világított, és végigvizsgálta mind a négy lábát.
Fekete az hát. Mindegyik körön fekete, a lába olyan tiszta, hogy no. Egyenes lábfej, azzal a kis hajlással, ahogy kell. Kicsi is, de nem kisebb, mint kellene. Fogadni mernék, hogy a papád meg a mamád első díjakat nyertek annak idején.
Mihályt már kezdte nyugtalanítani ez a fürkésző vizsgálat, de Dótri, amikor a kutya combjainak vonalát és erejét tapogatta ki, megállt, varázslatos ujjai közé fogta a kutya farkát, kitapogatta töve körül a hátizmokat, megnyomta és megdöfködte a gerinc oszlopot, aztán egészen különös és jártas módon elkezdte a kutya farkát körben forgatni. Mihály magán kívül volt, hol erre, hol arra nyomkodta a hátulját a dédelgető ujjakhoz. Ekkor az ember nyitott tenyerével végig simogatta az oldalát, a hasa alá nyúlt és hirtelen felkapta a földről. De még meg sem ijedhetett a kutya, már a földön volt megint.
Hát olyan 13 kiló lehetsz, vagy talán egy kicsivel kevesebb. Fogadást ajánlok 101 ellen, hogy leszel te 15 kiló is, amikor eléred a teljes súlyodat. Különben az csak beszéd. Nem muszáj olyan pontosan ragaszkodni ahhoz a szabályos 15 kilóhoz. Több is lehetsz, és akkor majd ledolgozol magadról néhány grammot. Nagyszerű kutya vagy, a formád hibátlan. Megvan a futásra való formád, és a verekedésre való súlyod. Igen, tisztelt barátom, kutya úr, a súlyod az nyerő súly, a füledet pedig akármelyik mélyen tisztelt ló doktor ki tudja vasalni. Fogadni merek, hogy legalább 100 ember akadna Sydneyben, aki szívesen kiguberálna 20 szavrent, vagy többet is, hogy az övé lehess.
És nehogy Mihály tévedésből azt gondolja, hogy túlságosan felvitte az Isten a dolgát, Dótri felegyenesedett, pipára gyújtott, és nyilván megfeledkezett róla, hogy a kutya a világon van. Nem akart kedveskedni a kutyának. Azt akarta, hogy a kutya kedveskedjen neki. Mihály ezt meg is cselekedte. Hozzányomkodta az oldalát a Dótri térdéhez, hozzáfúrta a fejét a Dótri kezeihez, így kért még egy kicsit abból az áldott fülnyomogatásból és farok forgatásból. Dótri azonban ehelyett állon kapta, ide-oda mozgatta a kutya fejét, és így beszélt hozzá.
Ki kutyája vagy? Lehet, hogy egy néger kutyája vagy? Hát az nem helyes. Talán valami néger ellopott valahonnan. Rémes. Borzasztó dolgok történnek néha kutyákkal. Szégyen gyalázat. A fehér ember nem szereti, ha a néger embernek olyan holmia van, mint neki. Én se nagyon szeretem. Hopp, megvan. Biztosan egy négeré voltál, aki nem tudja, hogyan tanítson. Hát persze, hogy egy néger lopott el valahonnan. Na hát, ha most a szemem elé kerülne, szíjat hasítanék a hátából, bizony Isten. Csak mutasd meg, melyik volt, majd meglátod, mit csinálok vele. Még csak rá gondolni is, hogy te egy négernek szolgáltad, és hordoztad a holmiát, és szót fogadtál neki. Nem, tisztelt barátom. Ez most már nem így lesz. Jössz velem. Gondolom, nem is kell nagyon bíztatni.
Dótri Doug felkelt, és közömbösen elindult. Mihály nézett utána, de nem ment vele. Nagyon szeretett volna vele menni, de nem kapott meghívást. Végre Dótri halkan cuppantott egyet a szájával. Olyan halk volt ez a cuppantás, hogy még ő maga is alig hallotta. Nem is a fülével tudta, hogy a cuppantás elhangzott, hanem az ajkán érezte inkább. Semmiféle élőlény ilyen távolságról nem hallotta volna meg. De Mihály meghallotta, és nagyon boldogan ugrott a távozó ember után.